Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Katolikus Caritas együttműködésének köszönhetően 15 ezer paprika, paradicsom, uborka, cukkini és tök palántát juttatnak el rászoruló családokhoz országszerte. Az adományozási ünnepséget tegnap előtt tartották a Budatétényi Rózsakertben. Az adományozási program célja, hogy elősegítse az öngondoskodást, támogassa a családok megélhetését, valamint erősítse a fenntartható szemléletet a mindennapokban. A palánta adományozási ünnepségen Herceg Anita, a Katolikus Caritas jószolgálati nagykövete, Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója, és Szabó István, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős rektorhelyettese is részt vett. Erős közép-európai régióra van szükség az erős Európához, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a lengyel elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Hozzátette, meghívja a cseh és a szlovák kormányfőt is. Úgy fogalmazott, Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi befolyásukat az Európai Unióban. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek indítványában a Tisza frakció két képviselője. Az előterjesztők a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Felmentette a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét a pénzügyminiszter. Kármán András azt írta, a NAV ügyrendje szerint Demeter Tamás feladatkörét a felmentés időpontjában átveszi a hivatal bűnügyi főigazgatóságának főigazgatója, Domonkos Ferenc dandártábornok. A NAV volt elnökének, Vágújhelyi Ferencnek a kormányváltással együtt szűnt meg a megbízatása május közepén. Négy szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön koragyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A koragyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász gyógypedagógus lesz. Új gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Mátészalkán. A beruházás 500 millió forint támogatásból valósul meg, várhatóan még ebben az évben, közölte a projekt kommunikációjáért felelős társaság az MT-vel. Az önkormányzat projektje szerint az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, a mindennapi betegellátáson túl lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza, írták a közleményben. A szerb elnök szerint nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalattal, a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról. Alekszandar Vujčić azt mondta, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Hozzátette, reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala megérti a helyzetet, és Szerbiát nem sújtja szankciókkal. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést, és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. Végül az időjárásról. Alapvetően napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Utóbbiakból a délutáni koraesti órákban néhol zápor zivatar kialakulhat, nagyobb eséllyel a Duna vonalának tágabb környezetében. Az északi-északnyugati szél nagy területen megerősödik. A hőmérséklet 23 és 27, este 13 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy különleges zenetörténeti utazásra hívjuk Önöket. Kevés dallam járt be olyan különös és fordulatokban gazdag utat Európa történelmében, mint Joseph Haydn császár himnusza. Joseph Haydn Ferenc császár felkérésére angol mintára írta meg a Gott erhalte Franzen Kaiser szövegkezdetű zeneművet, mely csak hamar az osztrák császárság, később a magyar királyság, majd meglepő fordulatként újabb és újabb szövegváltozatokkal Németország nemzeti himnusza lett. Ma is ezt játsszák az olimpiákon az aranyérmes német sportolók tiszteletére. De mire használták ezt a pompásan metszett dallamot Haydntől Bartókig? Miként változik egy zenemű jelentése az évszázadok során? Mit fejez ki egy himnusz? Uralkodói hűséget, nemzeti identitást, politikai eszmét vagy közösségi emlékezetet? Vajon szabad egy himnusz dallamával játszani, új értelmet adni neki a zenetörténet különböző korszakain át? Erre keresi a választ mai műsorunk előadója, dr. Molnár Szabolcs zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa. Az előadás Csak a dallam, változatok Haydn császár himnuszára címmel 2025. április 1-én hangzott el Egerben. Műsorunkban az előadás szerkesztett változata következik.
Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásom témája az annyiban kapcsolódik a német tematikához, hogy az a dallam, aminek a zenei és eszmetörténeti utótörténetéről fogok beszélni. Ez Haydn által komponált dallam, ami a Weimari köztársaság ideje, tehát hogy 1920 óta a német himnusz különböző szövegekkel éneklik, de hogy az elmúlt 100 évben ezt fejezte ki Európában Németországot. Na most az a korszak, amiről most én fogok beszélni, még nem Németországot fejezte ki ez a dallam, hanem az osztrák-magyar monarchiát, tehát bizonyos értelemben minket is. 1867-ig, a kiegyezésig ez volt Magyarország hivatalos himnusza is, és a királyság területén pedig nem a császár himnusz volt érvényben, hanem egy másik himnusz. Nem kérdezem meg, hogy annak kiírta a szövegét és kiírta a dallamát, mert azt mindenki tudja, de az alkotmányba egyébként jóval később írták be, vagy rögzítették, hogy ez a szöveg Kölcsey Ferenc himnusz című verse, illetve ez a dallam Erkel Ferenc kompozíciója fejezi ki a magyar államiságot. Na most ugye ezzel mindjárt el is jutottunk egy nagyon fontos kérdéshez, hogy egy himnusz dallamnak vannak úgymond zenei természetű tulajdonságai, amit zenészként, előadóművészként, énekesként, karmesterként, tehát bármilyen módon tudok ezekhez a tulajdonságaihoz viszonyulni, hogyha én egy zeneszerző vagyok, akár variációk tárgyává is tehetem ezt a dallamot. És van egy másik tulajdonsága a himnuszoknak, hogy van egy zenén túlmutató, vagy a zenén túl értelmezhető jelentése, hogy egy bizonyos területen együtt élő embereknek a közösségét fejezi ki, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen zenei kvalitásai vannak ennek a dallamnak. Szerintem, aki nézi a világversenyeket, az olimpiákat, a világbajnokságokat, tehát azokat az eseményeket, ahol nagyon sokféle országnak a himnuszát meg lehet hallgatni, akkor biztos, hogy ha nem is mondjuk ki hangosan, de azért elő-elő fordul az az érzés, hogy hát ennek a Gánának azért nem sikerült annyira jól a himnusza. Például, ugye? Vagy az angoloknak milyen jó himnusza van? Vagy milyen jó a német himnusz? És akkor el lehet mesélni, hát persze, hogy jó, hát hogy Haydn írta, hát miért írt volna rossz zenét. Igen, ám, de az, hogy a Gánának milyen a himnusza, vagy éppen Uruguaynak milyen a himnusza, az teljesen, hogy mondjam, egy rossz kérdés, tehát zeneileg nem érdemes föltenni ezt a kérdést, mert nem az a funkciója egy himnusznak, hogy zeneileg is érdekes legyen. Tehát, hogy ez a dallam, ez 1797-ben született, akkor komponálta Haydn, és a kompozíció motivumai, azért mondom többes számba, mert hogy többféle zeneszerzői ambíciót is sejthetünk e dal megkomponálása mögött. Az egyik ambíció az volt, hogy a megelőző években, 1791-92-ben, aztán 1794-95-ben Haydn hosszabb időt eltöltött Angliában. Angliában megcsodálta azt, hogy az angoloknak van egy olyan közös dallamuk, egy olyan közös énekük, ami valamiképpen kifejezi azt, hogy ők angolok. Tehát, hogy bár az egyik az Yorkshire-ban él, a másik az meg mondjuk London külvárosában, tehát nem ismerik egymást, de a himnusz dallam az valamiféle módon mégiscsak összekapcsolja őket. Ugye ez lenne az egyik funkciója ezeknek a közösen énekelt dallamoknak. Ez a funkció egyébként a templomban énekelt himnusznak is, tehát ugye a himnusz eredetileg egy templomi liturgikus műfaj, tehát ott is a közösség a közös éneklésen keresztül fejezi ki azt, hogy mi közösség vagyunk, bármennyire is furcsán hangzik, és hogy az angoloknak már a 18. században volt egy olyan szövegük, ami kifejezte azt, hogy valamennyien az angol király alattvalói vagyunk, és ennek a királynak minden jót kívánunk, mert ha neki jó, akkor nekünk is jó. Körülbelül ez a lényege az angol himnusz szövegének. És akkor ugye lehet változtatni, hogyha éppen királynő uralkodik, akkor Queen-t énekelnek, God save the Queen, ha meg király uralkodik, akkor God save the King, Isten óvda a királyt. Erre a dallamra egyébként Beethovennek van egy nagyszerű zongora variáció sorozata, tehát hogy a 18-19. Században ez a dallam, ez a zenei értékei mentén is népszerűvé vált, nem csak azért, mert kifejezte az angoloknak az összetartozását. Na most a Haydn azt gondolta, hogy milyen jó lenne, ha nekünk is lenne ilyen. Mármint nekünk, akik a Habsburg császár fennhatósága alatt él. Született is egyébként egy olyan szöveg, ami szinte azt lehet mondani, hogy szinte a tükörfordítása az angol himnusz szövegének. Lorenz Leopold Haska írta, Gotter halte Franz den Kaiser, unser guten Kaiser Franz, lange lebe Franz der Kaiser, ugye aki tanul németül, az már mindjárt az első három sorból meg tudja tanulni azt, hogy a határozott névelőnek is van ragozása. Ugye ez a német nyelvnek egyébként ez egy nagyon jó tulajdonsága, de valakik pont emiatt nem szeretik. Isten óvja Ferencet a császárt, ami jó Ferenc császárunkat, éljen soká Ferenc a császár, a boldogság legfényesebb ragyogásában, babérágak nyíljanak neki a becsület koszorú, újaként bármerre is jár. Isten óvja Ferencet, a császárt, ami jó Ferenc császárunkat. Ugye annyira bugyuta a szöveg, hogy csoda, hogy ennek van szerzője, de van szerzője, tehát bármelyikünk tudna egyébként egy ilyen szöveget írni. Na most ez a szöveg, ez nagyon jól illik Haydn kompozíció alá, amit majd gyorsan meg is hallgatunk ebben az eredeti formájában, amikor énekelték. Ez a dallam, ez annyira kedves volt Haydn számára, hogy egyrészt az, hogy feldolgozta egy vonós négyesben variációs formában, azt majd mindjárt meg fogjuk közelebbről nézni, hogy akik élete végén közel laktak, közel éltek hozzá, az ő beszámolóiból tudjuk, hogy ugye az utolsó években már nagyon elgyengült, elkedvetlenedett, magába süppedő, depressziós, időskori problémák tömegével kellett Haydnnek megküzdenie, és akkor azt mondják ezek a szemtanúk, hogy amikor vigasz keresett, akkor oda ment a zongorához, és ezt játszotta. Tehát, hogy ez jelentett számára valamiféle fajta megnyugvást, és még azt is mondják, hát nyilván nem voltunk jelen, nem tudjuk ellenőrizni, hogy ez volt az utolsó zene, amit ő a saját zongoráján elpötyögött. Tehát, hogy ilyen értelemben van egy ilyen nagyon erős személyes kötődése. Na most ez a Ferenc császár, akit a szöveg is megénekel, ő pedig ezt ilyen születésnapi ajándékként kapta a Haydntól, ő nagyon megszerette, és onnantól kezdve minden születésnapján ezt játszották, de ez még nem jelenti azt, hogy ez himnusz. Ahhoz még el kellett tenni egy pár évnek, vagy két évtizednek, hogy a Habsburg család, a Habsburg császári család ezt a dallamot úgy kezelje, mintha ez valami fajta címer lenne. Hogy minden fontosabb ünnepségen, amikor ők megjelennek, akkor ez a dallam jelzi azt, hogy ezek mi vagyunk. Ez valamikor az 1820-as években történt meg, és ugye csak annyit kellett tenni, hogy egy ilyen általánosabb szöveget kellett írni, tehát hogy a Ferenc ne legyen megnevezve benne, hanem általában a császár szerepeljen a szövegben. A következő, amik szintén kifejezi azt, hogy ez a császári család önreprezentációjának a fontos eleme, hogy Habsburg Otto temetésén, vagy a temetési szertartáson a templomban újra elhangzott. Napjaink időszakához tartozik ez az esemény, és hogy senkinek eszébe nem jut, hogy miért a német himnuszt éneklik ezen az eseményen, teljesen evidens, hogy ez a Habsburg családhoz tartozó dallam. Na most ugye, hogy lett ebből német himnusz? Ez a mai előadásunknak csak egy ilyen mellék ága. Az 1840-es években egy Fallersleben nevezető német költő, mint régen a akár a Tinódi, vagy akár a Balassi Bálint korszakában, ad notam, tehát erre a dallamra gondolva, írt egy teljesen más szöveget, ami nem az osztrák császárnak a dicsőségét zengi, hanem azt az igényt, hogy a németeknek egyesülniük kell. Tehát ez az 1840-es években ez egy forradalmi gondolat volt, a német egységnek a gondolata, és hogy ezzel a Fallersleben-féle szöveggel ez a dallam nagyon gyorsan elkezdett folklorizálódni, ami azt jelenti, hogy emberek énekelték, katonák énekelték. viselték laktanyákban, annélkül egyébként, hogy biztosak lett, tudták volna, hogy ennek a dallamnak már mi is az eredete. Azt gondolták, hogy ezzel a Fáleszlében szöveggel, hogy mindig is ezzel a dallammal énekelték. Summa summarum, az első világháború után, amikor ugye megszűnt az osztrák-magyar monarchia, és ez a himnusz úgymond már nem, semmilyen országot nem fejezett ki, ez a dallam, ez szabad vegyértékűként ott lógott a semmiben, és a Weimári köztársaság himnusszá tette. Ugye erről beszéltünk, és akkor onnantól kezdve már a német népet fejezi ki. Na most a magyar szöveggel, ugye, mert hogy ezt, hogy ahhoz, hogy magyarul is tudjuk énekelni, mert hiszen ez a mi himnuszunk is volt egy időben. Haydn erre a dallamra komponált egy variációs sorozatot, most ezt fogjuk kicsikét részletesebben megnézni. Ez a Erdődi József grófnak dedikált 6 vonós négyes közül a harmadik vonós négyes, a C-dur vonós négyes, és annak is a lassú tétele, hogy bemutatja ugye az első témát 4 hangszeren, és az első hegedűben fönt van maga a Kaiserlied, a császárdallam. Első variációban a dallam az lekerül a második hegedű szólamába, és az első hegedű ezeket a dallam hangokat vagy körülírja szomszédos hangokkal, mint például itt a második ütemben, vagy pedig azokat az harmóniákat, amik kísérhetnék ezt a dallamot, ezeket a harmóniákat ilyen hárfa-szerűen fölbontja, ugye ezt hívják arpeggiónak, tehát hogy ez egy hegedűn is létező technika, tehát hogy a 4 húron nagy töréseket játszva szólaltatja meg az akkordokat. Erre azért hívom fel külön a figyelmet, mert ezekre az arpeggiókra majd még a későbbiekben mutatok példát. Na akkor hallgassuk meg ezt az első variációt. Thank you. Most ugye zeneszerzői szemmel nézzük, vagy ismerve a 18-19. Század fordulójának a variációs technikáit, hogy hogyan lehet egy dallamra újabb és újabb, érdekesebb, még érdekesebb változatokat készíteni, hogy ez tulajdonképpen az első variáció, ez bizonyos értelemben egy konvencionális. A második, az viszont már nem, a dallam most ugye lekerül a csellóba, és amit az első hegedű játszik, az nem variáció ennek a dallamnak, hanem egy önálló ellenszólam, egy olyan dallam, amire lehet, hogy most már elég sokat hallottuk magát a császárhimnusz dallamát, hogy lehet, hogy a főső szólamra érdemes figyelni, hogy ezzel a dallammal egy időben egy másfajta karakterű, egy másfajta érzelmi töltéssel bíró dallam is meg tud szólalni. Ez már egy olyan variáció, ami azért keveseknek jut már eszébe itt ebben az időben, a Haydn-nek még eszébe jut, hát ő azért Haydn. Ugye ezen a nyomvonalon haladunk tovább, mert most ugye kvázi a dallam az lekerült a brácsába, ugye mindegyik hangszeren legalább egyszer elhangzik a dallam majdnem, hogy érintetlenül, és hogy ez a másik dallam, ez ott marad az első hegedűben, de most, ha most figyeljük a második hegedűt, akkor az megint csak egy önálló értékű harmadik dallam. Nem csak egyszerűen variálja, nem csak földíszíti, hanem újabb és újabb melódikus ötleteknek lesz úgymond a tartó gerendája ez a császárhimnusz dallam. Nyilván akár ezt ilyen metaforikusan is lehet érteni, hogy a jó császár hatalmára arra mindenféle egyéb dolog is rá tud épülni, és hogy akkor jó a császárnak a hatalma, ha nem veszük észre. Ugye ez is akkor jó, hogyha nem is arra a dallamra figyelünk már, ami maga a kiinduló pont. Második hegedű. Cselló pedig, hogy harmóniailag mennyire elvarázsolja ezt az egészet. És ami most következik, a negyedik variáció, ez megint ebben a korszakban egy kötelező eleme a variációs sorozatoknak, hogy ugye az alapdallamunk, az alaptémánk az G-durban volt, most nem kell belemennünk, hogy mit jelent az, hogy G-dur, de hogy van egy másik variáció, ami egy másik hangnembe helyezi a dallamot, ez lehetne egyébként G-moll, és most Haydn azt választja, hogy a úgynevezett párhuzamos mollba, E-mollba rakja a dallamot, ami azzal a praktikus következménnyel jár, hogy más harmóniák, más ellenszólamok vannak, de itt látjuk azt, hogy az első hegedűben tulajdonképpen maga a dallam érintetlenül marad, tehát moll variáció, miközben a dallam az ugyanaz, ennek majd még a későbbiekben lesz jelentősége, mert hogy ezt a dallamot ezt át lehet tenni valóban mollba, de akkor teljesen más jelentéssel fog bírni. Na most nézzük meg, hogy milyen ez a variációnk a párhuzamos mollba. Ez majd visszakanyarítja a tétel végén az alaphangnembe. Most hazatértünk. Maga ez a zárlati formula, ez a két utolsó akkord, ez már nagyon a 19. század, tehát a romantika felé mutat előre, hogy nem egy ilyen hagyományos, klasszikus mesterekre jellemző zárlat, hanem szakkifejezés, azt szoktuk mondani, hogy ez egy mollból kölcsönzött alteráció plagális környezetben, tehát hogy, de hogy ez nem a Mozartnak és nem a Haydn korszakának a nyelve, ez már inkább Schubertnek a zenei gondolkodása. És akkor ugorjunk vissza ennek a darabnak az első tételére. Ugye németül úgy hangzik az első sora ennek a himnusznak, hogy Gott erhalte Franz den Kaiser. A Gott az G betűvel kezdődik, és ugye itt egy G hangot látok az első hegedűben. Gott erhalte, ugye meg E betűvel kezdődik, ez a szó, ott meg egy E hangot látok. F, mint Franz, Ferenc, D, mint Dén, és a Kaiser, az pedig azért C, mert a Kaiser szó az a Cézár németes változata, tehát hogy ez egy zenei anagramma, vagy akrosztikon, attól függ, hogy hogyan nézzük, tehát mindenképpen valahogy le van kódolva, át van kódolva zenei hangokká a császár himnusz szövegének a nyitó mondata. Na most az az érdekes, hogy erről a 18-19. Században erről senki nem beszél, még a 20. században sem nagyon, egészen egyszerűen azért, mert nem vették észre, hogy itt van egy ilyen kis trükk a Haydn részéről, és hát én személy szerint nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt Somfai László, az én egyik zeneakadémiai tanárom fedezte fel ezt a érdekes Haydn játékot, és akkor innentől kezdve, bár az első tétel is úgymond értelmezhető a császár iránti hódolat zenei megnyilvánulásaként. Most nem fogjuk meghallgatni az egész tételt, csak azt akarom megmutatni, hogy önmagában ez a dallam, ez önmagában nem lenne érdekes, ez attól lesz érdekes, hogy Haydn így ritmizálja. Ez a ritmus, ez annyira karakteressé teszi ezt a tulajdonképpen nem túl izgalmas dallamot, hogy bárhol bukkan fel a zenei anyagban, mindig hallom, hogy jelen van, és ezt a ritmus biztosítja, ezt a karakteres megjelenést. Thank you. ez a pregnáns ritmika, ez azért is nagyon hasznos zeneszerzőileg, mert olyankor is azt hiszi a hallgató, hogy azt hallja, hogy Gotthard Hartl Franz Dehn Kaiser, amikor nem azt hallja. Tehát nem azokat a hangot hallom, nem azokat a hangokat, nem is azt a dallamot hallom, de mégis minden ritmus figura, minden tippám, pappappam figura mögé automatikusan ezt értem. Tehát ugye valahogy mindig jelen van a zenei szövetben. Na most ugye Haydn teljesen egyértelmű, hogy ennek a dallamnak, és érdekes mondom magának a szövegnek is, a zenei konzekvenciáit kutatja ebben a darabban. Tehát, hogy igazából nem az a fontos neki, hogy ez mit fejez ki, hát hiszen még 1797-ben nem is azt fejezi ki, amit az előbb mutattam, hanem ez tényleg önmagában egy jó zenei ötlet, amiből nagyon sok mindent ki lehet hozni. Mutatnék egy zongora kompozíciót, ez Kár Csernyinek a kompozíciója, ez egy zongorára és zenekarra írt variáció sorozat, az a cím, hogy Variációk a Gotthard Hartl Franz Dehn Kaiser dallamára, ez 1830-as években keletkezett, és egy nagyon hosszú bevezetője van, hogy itt kezdődik el a téma, itt mutatja be a témát. Nem fogjuk meghallgatni az egész művet. Csernyi ennek a kornak egy nagyon jelentős zongoristája és zongorapedagógusa volt, Beethoven tanítványa volt, és Liszt Ferenc tanára. Akkor azt hiszem ezzel mindent elmondtunk a jelentőségéről. Tehát ő egy ilyen nagyon fontos kapocs a romantikus zongora stílus és a klasszikus zongora stílus között. Hát ez a műve, ez nyakig a romantikus zongora stílusban áll, tehát egészen elképesztően virtuóz zenei anyag, és hogy ennek a kompozíciónak most egy olyan dallamot választott Cserny, amelyik dallamra már 1830-as évek Bécsében már nem kell különösebben figyelni, helyette mire tudok figyelni? A virtuózitásra, a zongoristára. Ugye minden ilyen variációs sorozatnak az a lényege, hogy a figyelmet az úgy irányítja, úgy fókuszálja a zeneszerző, hogy az éppen abban a pillanatban fontos elemre derüljön fény, és ebben az esetben a zongorista technikai képessége. És akkor így néz ki az első variáció. Második, abba csak be. Ugye, aki jól figyelt, vagy jó a füle, az azt is észreveszi, hogyha éppen úgy jön ki jól a lépés a cserjének, hogy akár a dallamvonalba is egy picikét belenyúl, tehát hogy nem feltétlenül tartja teljesen szentként tiszteletbe ezt a dallamot, tehát hogy abszolút mértékben a benne rejlő zenei lehetőségek foglalkoztatják. Na most a következő szerzőt sem kell bemutatnunk, Niccolò Paganini, ő pedig ennek a korszaknak, tehát a 19. század első évtizedeinek az első számú hegedű virtuóza volt, és neki van ez a Maestosa Sonata Sentimentale című tulajdonképpen ilyen, már ilyen hegedű versenyszerű darabja, és ennek a közép része egy variációs sorozat, amiben a császárhimnusz dallamát dolgozza fel. Ahogy azt illik, a teljes dallamot bemutatják, a zenekar és a szólista, és ugye teljesen egyértelmű, hogy a dallam az slágerként él a 19. század elején, hogy közkincs, bárki hozzányúlhat zeneszerzőként, és újabb és újabb feldolgozásokat lehet írni. Ami ebben a darabban számomra különösen érdekes, az ott 1258-nál kezdődik, mert Paganini szemmel láthatóan nem csak a dallamot ismeri, hanem ismeri a Haydn variációs sorozatából a moll hangnemű szakaszt is, és erre egy egészen csodálatos variációt ír. E-durból átrakta A-mollba, és ezek a mellékszólamok, ezek egyértelműen a Haydn kvártettből származnak. Csak egy gyorsan zárójeles megjegyzés, hogy azért az is nagyon érdekes, hogy ennek a Paganini kompozíciónak a legjobb részét azt a Haydn írta. Tehát, hogy tényleg ez az ámolba áthelyezett változat, ez zeneileg ez a legérdekesebb. Hogy itt fölírtam néhány címet, hogy ez a nyugodtan nevezik úgy, hogy sláger dallam, ez milyen művekben bukkan föl. Philipp Jakob Riotte darabja, ez a Die Schlacht bei Leipzig, ugye ez azt jelenti, hogy a lipcsei csata, ez cirka 1814 körül keletkezett ez a kompozíció, hát ez volt az a nagy ütközet, ahol a végső vereséget el kellett szenvednie Napóleonnak, és ennek a csatának, úgymond a zenei reprezentációja, ez a bizonyos értelemben csata szimfóniának nevezhető kompozíció, amiben elhangzik nyilván az osztrák erőket, az osztrák tábort szimbolizálandó ez a dallam. A Rossininak a Rimszi utazás című operája az 1825-ből, azt megtalálják így a záróképét, külön a YouTube-on is meg lehet találni. Ez egy ilyen opera, olyan vígopera, aminek az a cselekménye, tulajdonképpen nincs cselekmény, az a cselekménye, hogy elmennek valahová, ahol királyt koronáznak, és egy helyen, amikor megállnak, akkor mindenki, aki erre a koronázásra siet, úgymond a saját nemzetiségét, a saját országa mellett tesz hitet, és ott elhangzik, érdekes módon németeket reprezentálandó, elhangzik ez a császárhimnusz dallam. Donizettinek a Stuart Mária című operája, ez nem a dallam idézi, csak nagyon hasonlít a dallamra. Ez a harmadik felvonás 8. jelenetében egy ilyen közös imára hívja Stuart Mária a hozzá közel álló hölgyeket, egy ilyen búcsúszertartás, egy ilyen közös ima, hogy miért énekelné egy skót királynő a halála előtt, és Haydn előtt 400 évvel a császárhimnusz dallamát. Nyilván, hogy nem idézett, hanem Donizettinek, ennek a dallamnak a lelkülete tetszett meg, mert van benne valami emelkedett áhítatosság, és ezért szerepel ebben a jelenetben. És akkor ez egy nagyon izgalmas, ez 1838-as Souvenir de Vienne, azaz Bécsi emlék című Clara Schumann darab. Itt tulajdonképpen még nem szabadna Clara Schumannak hívni, mert még Schumann nem vette feleségül. Tehát, hogy Clara Wieck Souvenir de Vienne című zongora kompozíciójának a közép része az a császárhimnusznak az idézete, és nagyon szép, nagyon romantikus akkordokkal öltözteti fel ezt a dallamot. És akkor itt van a nagy cseh hazafi Smetana ünnepi szimfónia című kompozíció 1853-ban, ami némileg ellentmond az ő cseh hazafiságának, mert hogy ez egy monumentális, több mint 40 perces darab, és minden tétel az osztrák császár dicsőségét zengi, és természetes módon minden tételben valamilyen módon jelen van ez a dallam. És amit meg is fogunk nézni, az újabb idők Paganiniének, Henrik Mnyavskinak az École Moderne című etüd sorozata, tehát hogy ez tulajdonképpen ez nem is kéne nagyon nekünk zeneként hallgatni, mert ezt a hegedűsöknek kell otthon gyakorlásképpen játszani, és ennek a kompozíciónak a 9. tétele egy arpeggio etüd, tehát hogy azt tanítja meg a hegedűsöknek, hogy hogyan tudnak a 4 húron akkord felbontásokat játszani, és hogy ne kelljen törődnie azzal se a zeneszerzőnek, se a hegedűsnek, hogy egyébként, hogy mi a dallam, hogy akkor a dallam az legyen a császárhimnusz. Említettem azt, hogy a Haydn első variációjában az első hegedű tulajdonképpen arpeggiókat játszik, és hogy ezt az arpeggio gondolatot egy olyan bő 50 évvel később maximálisan kihasználja Vinyavsky. És akkor jönnek a variációk az akkordokra. Hát ez egy bitang nehéz mű. És miért jó, hogy egy olyan dallam van a háttérben, amit mindenki ismer, mert én is tudom követni, hogy éppen hol tart a hegedűs, és ő is tudja követni, hogy éppen hol tart. Az nagyon fontos. Teljesen egyértelmű, hogy egy közkézen forgó zenei tárgynak tekinti ezt a császárhimnuszt, hogy semmiféle olyan gátlás nincs a zeneszerzőben, hogy hát azért mégsem illik egy ország állami szimbólumával ezt a fajta, tulajdonképpen bizonyos értelemben öncélú játékot játszani, hiszen ez mégiscsak egy etüd, egy gyakorlat, ami a hegedülés technikájára vezeti rá a játékost. És akkor elérkeztünk az utolsó példánkhoz, ugye ez a határán van annak, hogy még zeneként, vagy pedig szimbólumként nyúljunk hozzá a dologhoz. Bartók Bélának a 1903-ban komponált Kossuth szimfóniájának van egy szakasza, ugye maga a szimfónia, azt tudjuk, hogy miről szól, mert beírta a sorok közé Bartók Béla, hogy az első ütem, ahogy elindul, az Kossuth Lajos portréja. Aztán 3 oldalra később megszólítja őt a felesége, hogy mi baj, uram, mi bú, nyomja vár. Álladat. És akkor még lapozunk 2, veszélyben a haza. Régen jobb időket éltünk, nem akarom elmondani az egészet. Tehát valamiképpen egy ilyen idealizált Kossuth portré a fiatal Bartók Béla részéről, ami egyben ugye a 19. századi magyar történelemnek egy ilyen kritikus időszakát mutatja be, 1848 és a 49-es szabadságharc és a forradalom időszakát. Na most ez a bizonyos tétel, aminek nem adott címet Bartók Béla, hanem két zárójel között három pont van. Ugye azért nem kellett megnevezni, mert teljesen egyértelmű, hogy ez egy csata jelenet, amiben a magyar huszárok összecsapnak az osztrák erőkkel. Na most az osztrák erőket mi szimbolizálja? Hát a császárhimnusz. De nem abban a formában, ahogy megismertük, hanem a nagy tercet kis tercre változtatja, magyarul átrakja mollba, de nem úgy, ahogy a Haydn, hanem hogy tényleg mollba rakja, és ezáltal a dallam egyszerre lesz picit groteszk, kicsit karikatúraszerű, de ugyanakkor félelmetes is. Ugye a groteszknek, a magyar órán majd a fiatalok fogják tanulni, hogy a groteszknek az tulajdonsága, a groteszk hatásnak, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy nevessünk vagy féljünk. Ugye ez a két élmény, ez egy időben jelentkezik az emberben. Kicsit olyan, azt szoktam mondani, amikor az ember a plakáton egy szép nőt lát, és akkor bajszot rajzol neki, és az milyen vicces, meg milyen félelmetes is, hogy ilyen értelemben ez egy ilyen gesztus tulajdonképpen a Bartók részéről. Ezek vagyunk mi. Egy olyan dallam fordulatig, ami magát Kossuthot jelenti. Ez a Kossuth feleségének a zenéje. Megint halljuk a eltorzított Kaiser Lieder. Kossuth. Ugye ez a Kossuth dallam, onnan tudjuk, hogy ez a Kossuth dallam, hogy ezzel kezdődik a darab, tehát hogy ez egy portrészerű dallam. Na most ugye ez az 1903-as dátum, ez a, aki picit is ismeri a Bartók pályáját, tudja, hogy ez az 1903, ez még minden előtt van, tehát hogy még Bartók nem volt szerelmes, a Bartók még nem találkozott népdallal, a Bartók még bizonyos helyetben még nem fejezte be a Zenakadémiát, tehát hogy még sok minden van áll előtte, és ez egy 19. századi romantikus, szimfonikus költemény, ő maga is zenekölteményként határozza meg ezt a kompozíciót. Azt gondolom, hogy Bartók nem nagyon ismerte azt az 1814-es csataszimfóniát, hogy ott is ez a dallam egy csataszituációt jelenít meg, mint itt is, hogy 100 évvel később ez a gondolat, ez valahogy újra aktuálissá vált a Bartók fejében, és itt nehéz eldönteni, és akkor ez legyen a mai előadásunknak az utolsó mondata, hogy itt nehéz eldönteni, hogy a dallamban lévő zenei lehetőségek a döntőek, vagy pedig az ideológiai kérdés, hogy egészen egyszerűen ez a dallam, ez hordoz egy zenén kívüli jelentést, hogy ezek bizony azok a osztrák csapatok, akik leverték, vagy akikkel mi szemben álltunk a 48-49-es szabadságharcban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Molnár Szabolcs zenetörténész előadásának szerkesztett változatát hallották, amely Csak a dallam, változatok Haydn császár himnuszára címmel hangzott el 2025. április 1-én az Egri Bródy Sándor könyvtárban. Az előadás József Haydn császár himnuszának különleges utóéletét mutatta be, miként vált egyetlen dallam birodalmak, nemzetek és történelmi korszakok meghatározó zenei jelképévé, és hogyan élt tovább Haydntől Bartókig a zenetörténetben. Köszönjük figyelmüket, további szép napot kívánunk minden kedves hallgatónknak!
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
I had a feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue, but as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be a foggy day in London town had me low, and it also had me down. I viewed the morning with much alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wonder this thing last, but the age of miracles hadn't passed. Suddenly I saw you there, and through the fog of London town the sun was shining everywhere. Could this thing last by the age of the miracles still hasn't passed? For suddenly I saw you there, and through the foggy London town the sun.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó